Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! Az 59. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. A Rakott kísérletképpen alkotmányjogi vitát kínál. Idézetekkel kezdünk, egy kis megjegyzéssel fűszerezve. Politika elmélettel foglalkozó tudósok, mondom, tehát nem kérges tenyerű favágók, az amerikai forradalom vége előtt azt írták, hogy csak a demokrácia tudja kielégítően és egyszerre biztosítani a szabadságot és a rendet. Az a fajta politikai berendezkedés, amelyben azok, akiket irányítanak, ehhez a beleegyezésüket adják, a szabadságot korlátozó törvények pedig egységesek, kiszámíthatóak és átláthatóak, és egyenlő mértékben vonatkoznak vezetőkre és vezetettekre. Az alapítók nagyon komolyan vették ezeket az eszméket, de szembe kellett néznünk egy lehangoló ténnyel. A világtörténelemben addig alig volt példa működőképes demokráciára, és egyik sem volt kiterjedtebb, mint az ókori Görögország városállamai. A köztársasági jellegű berendezkedés az, folytatódik az idézet, amelyben minden egyes állampolgárban megvan az a fejlett érzék, ami korlátozza a vitákat és a viszályokat. Az alkotmány egy olyan utat vázol fel, amelyen végighaladva összeegyeztethetjük a szenvedélyt az értelemmel, a személyes szabadság eszmét a közösség igényeivel. És az a legbámulatosabb az egészben, hogy mindez működött és működik, idézőjel bezárva. Obama elnök szavai ezek, eredeti foglalkozása nézve ügyvéd, majd közösségi szervező, Illinois állam törvényhozója, majd szenátor, végül elnök, azaz amerikai államfő, ám karakterében mindvégig a Chicagói Jogi Egyetem alkotmányjogász tanára is maradt. Vessük ezt egybe a jog axiomáit kevéssé tisztelő jogviselt hazai honatjáinkkal. Egy másik idézet jön, magyarországi alaptétel 1992-ből idézve. Az államszervezet akkor működik demokratikusan, ha a demokratikus jogállamiság és az ahhoz szorosan kapcsolódó alkotmányos rend fenntartása és működtetése alapvető követelményként magában foglalja a szabadságjogok tiszteletbetartását és védelmét. Egy szabadságjog megsértése, teszem hozzá zárva, például a személyes szabadságé vagy a mozgásszabadságé, ugyanolyan súlyú indok lehet az államszervezet demokratikus működése zavarának megállapítására, mint az intézmények tevékenységének fennakadása. Idézet bezárva. Ide egy megjegyzés. Vajon ki is a főfelelős itthon az államszervezet demokratikus működéséért? Egy másik, nem az amerikai államfő, hanem a magyar. A Magyar Köztársaság szerintem legjobb jogi szakkönyve, az alkotmány magyarázata célként ezt jelöli meg, idézve. Az alkotmányt, mint élő jogot bemutatni az alkotmánybíráskodás szemüvegén keresztül. Hangsúlyoz élő jogon, tehát nem üres ideológiai vagy vallási dogmáról van szó, hanem élő működő jogról. Ugye élő ember holt lesz egyszer, de a tudományban is a szakkönyveknél ez nincsen így. Kivéve, ha írmagját sem merik meghagyni a versenyképtelen szorongó hatalmasságok. Ezért volt szerintem hiba az alkotmánybíróság határozatainak egy tolvanással való hatánykívüli helyezése. Talán a fejfán akrilfesték jelzi majd, demokratikus jogállami magyar alkotmányjog, 1989-2013, béke poraira feltámadunk? Hát, ha igen, az se holnap lesz. Hívó és gyújtó szavak ezek egy sportszerű közjogi vitához, vendég a kék sarokban és egyben a webkamerán, ifjabb dr. Lomnici Zoltán, konzervatív alkotmányjogász és ügyvéd, piros sarokban a közjogász műsorvezető, én. Kollega úr, a hallgató nevében is köszöntök a stúdióban, jó estét kívánok neked is.
Jó estét kívánok.
A Lomnici minőségi márkanév a közigazgatási közjogi szakmában. Stúdióbeli kollégámról bemutatásként azt jó tudni, hogy 1980-ban született, a Karinti Frigyes két tanítási nyelvű gimnázium elvégzését követően Salzburgban, Bécsben, illetve Budapesten folytatta jogi tanulmányait. Első munkahelye a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi fakultása, ahol 2008-ban egyetemi adjunktusi kinevezést kapott, de megfordult a rendőrtiszti főiskolán, illetve a Károli Gáspár református egyetemi jogi korán is. Jelenleg az ELTE Állami és Jogtudományi Karán a közigazgatási jogi tanszék oktatója, illetve gyakorló ügyvéd. Az újságírással is kacérkodott, például a De Jure című jogi folyamatban interjút készített mások mellett Sárközi Tamással, Bajnényi Lászlóval, Siffel Andrással is. Ami nagyon rokon szerve, szabadidejében messze kerüli a paragrafusokat, leginkább az olvasás és a túrázás kapcsolja ki. Nős, két gyermek édesapja. Kollega úr. A Facebookulók pedig azt tudják mindkettőnkről, hogy időnként jócskán különböznek a bátran nyilvánosságra tett nézeteink, például a Válaszjogban vagy másban. Ma kísérleti adásról van szó, ezért két mondat kell a metodikáról, egyikünk se boxoló madár, és a közjogi gond a szorító, nem a küzdőtér. A klasszikus szillogizmusok módját követjük tehát, elhangzik egy felvezető premissza, követi talán egy kontrázó, vitázó másik, és a konklúzió rendre a hallgatóra marad. Bemelegítésként mit szólsz az idézetekhez? Vagy főleg az Obama idézethez.
Hát az Obama idézet kapcsán nekem rögtön az jutott eszembe egyrészt, hogy összefűz minket valószínűleg egy kölcsönös tisztelet az elnök személye iránt. Hatalmas dolognak tartom én is, hogy fekete elnöke lehet az Amerikai Egyesült Államoknak, ami ugye a szabadságjogok kifejeződését jelenti, de az a visszásság is rögtön eszembe jutott, hogy Alabama államban 2000-ig ugye alkotmányos szinten a feketék és a fehérek házassági korlátozása ki volt mondva.
Az eltűntés működött.
És a szegregáció élt és virult lényegében sokáig, sőt, mint tudjuk, a 70-es évekig sterilizálták a fekete rabokat több államban. És hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például az egyik bírósági verdiktben a boldogságra törekvéshez való jog kapcsán oldották föl ezt az ellentétet, ami feszült, és ezt a nagyon sérelmes jogi problémát, ami a feketék és a fehérek egymással élését rendezte. Ami pedig az egyéb idézeteket illeti, nyilvánvalóan abban lesz és lehet köztünk vita, hogy ítéljük meg egyrészt az elmúlt 20-22 év közjogi jogfejlődését, vívmányait. Értékkonzervatívként én talán más prioritásokat emelnék ki.
Lesz idő és mód, kérem, hogy mondj majd el. Hogy
és erről majd nyilvánvalóan lesz mód beszélgetni.
Így van. Van-e még valami érdekes példád? Nemzetközi példád. Mert ezek a hallgatót nagyon érdeklik. Tehát mi van a másút, mi történt, milyen tanulság vonható le, ha van, vagy később lesz ilyen példád, akkor szeretném ezt hallani.
Ha már az USA-nál tartottunk, igen? Akkor még egyet említenék meg. A kezembe jutott nemrég a Time magazin egyik száma, amelynek egy nagyon provokatív címoldala volt, bedarálva az amerikai alkotmány, egy ilyen irat megsemmisítőn keresztül menvén, egy ilyen szimbolikával. Az volt a címe, hogy egyáltalán számít-e még az alkotmány. Hát ugye ott egy nagyon nagy múltú kartális alkotmányról beszélünk, és megkérdezték az amerikai embereket, az USA polgárait, hogy hát nyilvánvalóan leszűkítve a Time magazin olvasóira, de hogy mit gondolnak az alkotmányunkról, és például kicsit párhuzamot hozhatok a mostani vagy mai helyzettel, vagy akár az elmúlt 20-22 évvel, ugye, hogy az alkotmányaink többször módosultak. Hát az amerikaiak is azt szeretik, hogyha az új helyzetekhez alkalmazkodik az alkotmány, tehát...
Kiegészítésekkel, és nem pedig az alapszöveg átírásával, és azért ők tisztelik. Én akikkel beszéltem, vagy filmeket látok, azt mondják, hogy az a rendszer azért működik, ők büszkék a jogaikra, egyébként azokat számon is tartják, számon is kérik, tehát hogy e tekintetben az alkotmány és kultúra dolga, mintha egy picit előttünk járnának, így látod?
Igen, és azzal egészíteném ki, hogy volt egy példa arra, hogy az ősi szabályokat betartva egy fiatalember kísérletet tett, hogy a Biblia szabályai szerint él egy hétig, és hát olyan öltözetet hordott, birkával járt, stb. Aztán bebizonyosodott, hogy ezt nem lehet követni, mint ahogy egyébként nyilvánvalóan az is fals, volt egy arab igazságügyminiszteri megnyilatkozás jó pár évvel ezelőtt, hogy a Koránból még a számítógépes bűncselekményekre is van megoldás. Én ezt nem feltétlenül osztom, én inkább azt a megoldást tartom helyesnek, hogy igenis az alkotmány az nem kőbevésett feltétlenül, és nem baj, ha reflektál az újkor kihívásaira, az új megoldásokra, jogi megoldásokat kínál.
Úgy van. Született tartunk, hogy mennyire jó a példára egy klasszikus ilyen székely duma jut eszembe, hogy kérdik, hogy mondja Áron, Látott-e már komputert? Ó, már rettem is, de hát az műanyagból van, akkor csak láttam. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán utána folytatódik a Rakott doktor ifjabb Lomnici Zoltánnal és közjogi vitánkkal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És ifjabb dr. Lomnici Zoltán, mert a téma egy közjogi vita, tehát összecsapnak érveink. Most mindjárt egy olyan kérdés jön, amiben valószínűleg álláspontjai eltörök lesznek, itt alkotmányos értékekről is lesz szó. A kérdés úgy hangzik, hogy ha egy 10-es nemzetközi skálán kellene elhelyezni a rendszerváltó Magyarország élő alkotmányát, akkor két idősába hova tennéd? A 22 évet egy egész évben, és az utóbbi 3 évet. Tehát hogyan osztályoznád 1-től 10-ig a 22 évet és utóbbi 3 évet, és utána jönnek majd az érvek, pro és kontra mindkettőnk részéről.
Nagyon nehéz kérdés. Nehéz.
És, hát, populáris a kérdés, a hallgatónak szól, szakemberért nem tesz fel, tudom, hányos fórumon.
Szerintem abszolút szakemberek számára is ugyanúgy, mint kedves hallgató számára ez egy nagyon izgalmas dolog tud lenni. Azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy egyetértek azzal, hogy bizonyos értelemben 44 és 89 között hát minimum gyámság alatt volt a hazai közjog és politika, ezért más a megítélése valószínűleg a 89-es módosításnak, mint hogyha az egy önálló, újonnan kialakuló kartális alkotmány lett volna. Lehet-e olyan választ adni, hogyha az alapjogok érvényesülése szempontjából nézzük, én nagyon megengedő és nagyon hogy úgy mondjam, hát
támogató véleményem
van. Így van, támogató véleményem van mindkét jogi norma kapcsán, 8-as, 9-esre értékelni mind a kettőt. Ha eredetiség szempontjából is elnézést kérek, hogyha több szempontból értékelem, de mondjuk az eredetiség szempontjából már van eltérés, hiszen a 49-es néhol Sztálininak, vagy némely körben Sztálininak mondott
alkotmány mondjuk így.
Kapcsán, hogyha összevetjük a 89-es módosítást, akkor több mint 40 helyen látunk átfedést, lényegében a szerkezetet megtartották. Az alaptörvény ezzel szemben egy teljesen újfajta szerkezetet hozott, hogy úgy mondjam, strukturális értelemben értékesebb műnek tartom az alaptörvényt, ami pedig az érvényesülését illeti és nemzetközi összehasonlításban, hogy milyen értékeket fektet le, milyen irányt mutat. Hát nyilvánvalóan hozzám közelebb áll az alaptörvénynek, például az a szakasza, hogy a családfogalmát meghatározza, az, hogy például az időskorúakra odafigyel, hogy ápolni kell a fiataloknak, az, hogy az egészséges környezethez való jogra nagyobb hangsúlyt helyez. Tehát ezek az újításai hozzám közelebb állnak, hogyha feltétlenül kéne, és nyilván ez a fő szám, adnom pontot, akkor azt mondanám, hogy 6-os 7-est kapna az alaptörvény, és 4-es 5-öst kapna az alkotmány.
Én ezt másként látom, mondom a magamért, én úgy érzem, hogy a 22 év közjogának a fejlődésen 5-ös, 6-os, nem jobbannál, nem 10-es, tehát a köztársasági alkotmány európai alkotmány volt, tényleg intézményrendszere modernnek bizonyult, nem sikerült minden meg. Tehát 5-ös, 6-os a 20 év egészen. Az utóbbi 3 évről, tehát úgymond az alaptörvény és környékéről viszont azt mondom, hogy háton kétharmad miért? Mert bár a 6 kétharmad része nagy rész azonos, mint volt a köztársasági alkotmányban, mégis azt látom, hogy sok mindenhez jogunk van, de közünk igazán nincsen, sok mindenben a de jure de facto egymástól eltér, és hát néha az élő alkotmányokat, a működését nézzük, akkor azért nem csak jó tapasztalatok vannak, hadd mondjuk, tehát ugye a kutatót azt különbözteti meg a propagandistát, hogy utóbbinak csak jó vagy rossz véleménye van. Én azt tudom mondani az egészről, hogy ugye mi a jó az elmúlt 23 év alatt, egy, hogy békés volt. Hogy senkit nem pofosztak fel, senkit nem bántottak. Gonduk volt elég, de erőszak nem volt, és ne is legyen. Másik, hogy ez nem egy ázsiai, nem egy fél ázsiai rendszer. Én láttam egy kicsit a kínai jogot, meg el tudom képzelni, mi van Szingapurban, vagy Tajföldön, hát nem. Nem kívánok tajföldi halálbüntetésre, bármi ilyesmit. Tehát másik az, hogy ez azért európai alkotmány mindenkor, és harmadik, hogy rekonstruál, hogy helyre lehet hozni. Tehát nem azt mondom, hogy bele kell írni itt ott, de végülis az alkotmányos intézetek nem mentek tönkre, nem holtak, nem halottak, hanem javítandók. Ami viszont szerintem rossz, tehát ami a rossz osztályzat, egyik a parlamentarizmus és a kormányzás nívója zuhant. És benne a jogalkotás, és nagyon sok az van. Szörnyű, ahogyan jogszabályokban születnek. A másik dolog, az alkotmányos intézményeknek a jóhiszemű kapcsolata együttműködése nagyon gyenge. Ha humorizálok akarnék azt mondani, hogy a fékek és ellensők rendszeréből a fékek csikorognak, az ellensők meg még bementek. Tehát a mély rendszerbe. A harmadik, hogy ez már kicsit összefügg, ami mondasz, a második és harmadik generációs és az uniós jogok terén elő, tehát egyrészt van fejlődés, de előbbre kéne tartani. Jobban kéne tisztelni az uniós jogokat, például az alapjogi kartát simán át kellett volna venni egyezőben mindenestől. Tehát azt mondom, és az alaptörvényben vigyázunk, nem lehet, vagy nem szabad államcélt csinálni abból, ami alanyag. A társadalom biztosítás ellátáshoz nem csak jogunk, de közünk is legyen. Ha az állam csak törekszik, abból gond lehet. Kérem a te kiegészítésedet, vagy további vitát. Tehát árnyújuk egymás álláspontját.
Kiinduló pontként azt szögezném le, hogy bár lehet ezzel kapcsolatban félreértés, nem tartozom az EU-szkeptikusok közé. Uh-huh. Nagyon fontosnak tartom az uniós tagságot, sőt, kiemelten fontosnak tartom, hogy a beruházásoknak több mint a 90%-a ugye onnan jön.
Abba tehát a forrásból,
ebből a szempontból a gazdasági kapcsolatot fontosnak tartom. A jogi kapcsolat tekintetében azért már árnyaltabb a kép szerintem. Például ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy nem tudták az európai alkotmányt létrehozni. Erre már kevesen emlékeznek, de ez egy óriási kudarc, és azt hiszem, hogy nagyon sok minden következik abból a mai viszonyrendszerre vonatkozólag is.
Beszéljünk egy kicsit, mert ugye Giscard d'Estaing irányítás összefogással elindult valami. Mondd el, ha gondolod, hogy mik voltak a kudarc fő okai összefüggései, és ez hova vezet? Például, hogy lesz-e Európai Egyesült Államok, kell-e, hogy legyen, a gazdasági, tehát hogy mondjam, a piacgazdasági közösségből merre fejlődik az Unió. Én sem vagyok euroszkeptikus, sőt azt mondom, borzaszóna, hogy a határon újra visszavezetnék a vízumkényszert, ha útlevélvizsgálat, vámellenőrzés, a munkavállalás korlátozás, seki sebbe, ha multik mennek, Isten ments ettől. Tehát, és másik, hogyha a törökökkel szemben nyugatot védtük, akkor most nehogy az legyen már, hogy elkezdjük a keletet védeni nyugattal szembe. Tehát azt mondom, hogy az uniónak ezer baja van, javítandó, vannak komoly tanulságai, szólj te is léces ezekről. Tehát mi vezetett oda, hogy a dolog nem sikerült, nem csak az egyház, hogy benne legyen, ne legyen benne, mert ez nagyon tanulságos utat. Isten ments, hogy az uniót mennybe emeljük, az unió az, ami, és mi is azok vagyunk. Például az alkotmány nemzeti hatáskör, de nem akármilyen alkotmány használható, tiéd a szó.
Igen, hát sokan úgy gondolták, hogy Valéry Giscard d'Estaing kudarca például arra vezethető vissza, hogy a kereszténységet nem tudták kezelni, és nem tudták beemelni, és ez komoly vitát generált. Ez a legutóbbi karácsonykor is jelentkezett, hogy most milyen fát állítsanak. Azt hiszem, hogy ezen túl kéne lépnie az Európai Uniónak, és hogyha már a sokszínűséget hirdeti, akkor nyilvánvalóan amellett a gyökereket és az ősi hagyományokat is tiszteletben kéne tartani. Ennek egy elegyét egyébként az USA-ban teljesen harmonikusan és tökéletesen meg tudják.
Olvasztó tégely, mondták, és meg is csinálták.
Teljesen tökéletesen működik, és ezzel párhuzamosan lehet mondani, hogy ami az Európai Egyesült Államoknak a víziója, ennek kapcsán egy nagyon érdekes cikk jelent meg a Figyelőben. Zentai Péter készített egy interjút egy amerikai közgazdásszal, aki azt vizionálta, hogy vagy csehszlovák módon, vagy jugoszláv módon fog szétesni az Európai Unió, de ami a legfontosabb kitétel volt abban, hogy kijelentette azt, amit valójában mindenki tud, csak nem lehet nyíltan kimondani, hogy komoly nacionalista érdekek vannak például Németországban és Franciaországban, csak még adott esetben ez egy bújtatott nacionalizmus és gazdasági téren jelentkezik, addig hát mondjuk nálunk például Magyarországon ez olyan közjogi vívmányokban teljesedik ki, ami sokkal jobban szemet szúr, vagy sokkal jobban szem előtt van, de azért azt szögezzük le, hogyha az USA-ból így látják Európát, hogy önző hatalmi csatározások szintere, akkor nem csoda, hogy egy ilyen alkotmány nem tudott manifesztálódni, és nem csoda az, hogy nem tudnak alapvető kérdésekben, mint itt volt ez a Tobin ügy, rögtön, gyorsan, megnyugtató választ adni, de ugyanúgy az, hogy 3 éve 3 vita volt Magyarországról az Európai Parlamentben, és érdemi, hogy úgy mondjam, megoldást, megnyugtató megoldást sosem kínáltak, mindig szankcióval fenyegetnek, és utána visszavonulnak, tehát ez sem az a fajta, hogy úgy mondjam, bátor, bölcs magatartás, amit mondjuk elvárnánk az Uniótól.
Mennyire így, egy futballbarát mondta, azt mondja, mit csináltak? 2 kapura kiabáltak. Szóval önmagában nem megoldás. Így van. Szerintem a következő, a félkor sorra kellő születik, van még 2 vagy 3 percünk. Egy kicsit még akkor tényleg az uniós jog és a magyar közjog viszonyáról szólnál. Tehát ugye leszögezhetjük, hogy az unió kötelező joga felette áll a magyar közjogi szabályoknak. Ugyanakkor az alkotmány, ez a nemzeti hatáskör. Az összhangot szerinted hol kell keresni, hol kell megtenni? Mert az nem jó, hogyha ezek egymással ellentétben állnak. Milyen gondokat látsz, és milyen megoldás?
Hát a gondok tekintetében nagyon óvatosan fogalmazok, de úgy gondolom, hogy a jogharmonizáció az Magyarországon nem tökéletesen zajlott le.
És ma sem megy jól. Tehát a törvények végén ott kéne lenni, hogy az unió milyen direktíváival rendelte irányelvelek vadrál, nagyon sokszor nem nézik. Nem is teszik oda. Tehát magyar a figyelem se terjed ki rá. Utólag majd elküldjük nekik, hogy nézzék meg, vagy majd jöjjön utólag a Velencei Bizottság. Ezt nem így kell csinálni. Én kodifikáltam sokáig, ezek az előmunkátok részei, és nem pedig az utószinkron problémái. Folytasd végig.
És gyakorló jogászként azt hiszem, mind a ketten szembesülünk azzal, hogyha egy EK direktívára hivatkozunk mondjuk egy keresetben, vagy bármilyen beadványban, akkor tisztelet a kivételnek, és ezzel félreértés ne essék, nem a bírói kart akarom megsérteni, de alapvetően vagy figyelembe veszik, vagy nem, fogalmazzunk diplomatikusan ezeket a kitételeinket, ezeket a megjegyzéseinket, vagy lábjegyzeteinket. Tehát ha már azt mondhatjuk, hogy a gyakorlatban sem érvényesülnek, akkor hiába érvényesül ugye jogszabályi szinten, de úgy tűnik, hogy ott sem teljesen sikerült. Tehát van, amiben még komoly hiátusok mutatkoznak, és hát nem látom egyébként a ilyen szempontból azt az időpontot, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy na most már teljes
jobb
mértékben,
ha,
ahogy ezt a figyelőbeli cikket idézném, akkor mire megszűnik az unió, szépen lassan addigra harmonizálunk. Remélem nem így lesz, őszintén bízom benne.
És Zoli, van még itt valami más a következő. Ugye Magyarországon poroszos jogi piramis van. Csúcsán az alkotmány, alul a rendeletek. Ez egy kartális rendszer, nem precedens jog. Az unióban pedig hatalmas súlya van, mind Luxemburg, mind Strasbourg precedensének. A két rendszert összehangolni kell, igazán eddig nem sikerült. Tehát nem csak az unió irányelvei rendeltei, hanem az esetjog szintén is. És persze, amit mondasz, majdnem minden és mindenki az ellenkezője is van precedens. Tehát ezeket jól befogadni nekünk nem sikerült. Hogy látod ezt? Szünet előtt kezd el, és utána befejezzük majd, hogyha nem jutunk a végére.
Akkor majd szünet után nagyon röviden az Európai Parlament állampolgári jogok szekciójának véleményéről és Rui Tavares nyilatkozatáról beszélnék, hiszen ott ez tetten érhető pont, amit mond, hogy az esetjogot mennyire adott esetben komolyan veszik az unióban, és adott esetben mennyire
nem. Mennyire, melyik ország, hogyan, mert még az ország között is van néha bizony eltérés. Más, Anglia tekinteni más. Igen, látjuk a mi kollégánkat a híróval a stúdióban, tehát átadjuk a szót, de utána jövünk vissza, folytatódik majd a rakott hírek, azonban most.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És ifjabb dr. Lomnici Zoltán, mert a téma egy jó ízű sportszerű alkotmányjogi vita, most éppen az uniós jog érdekességénél és bizonyos példázatánál tartunk. Légy szíves, amit szünetedőt abbajtál, folytasd.
Csak nagyon röviden ugye ebből a bizonyos európai parlamenti szekciójelentésből kiviláglik számomra az, hogy amikor szembesül egyébként egy esetjoghoz szokott bürokrata vagy jogtudor azzal a helyzettel, hogy az Alkotmánybíróság esetjogát egy tolvonással ugye eltörlik, akkor ez nyilvánvalóan számára egy felfoghatatlan dolog, főleg, hogyha ezt egy angol szász jogász hallja, akkor hirtelen a szívéhez érti, kap, hogy ez lehet, de közben ugye tudni kell, hogy itt egy kontinentális jogrendszer működik, és hát a kontinentális rendszerekben alapvetően leszámítva azt a nagyon finom függőségi rendszert, ami van mondjuk a kúria döntései és az alsóbíróságok döntései és eljárásai között, leszámítva hivatalosan esetjogról nem beszélhetünk. Az Alkotmánybíróság pedig, és akkor a tisztelettel áteveznék egy új vízre, az ugye az Alkotmánybíróság magának, az intézménynek a kérdés egy nagyon érdekes dolog Magyarországon. Nagyon röviden kifejteném, ugye a miniszteri indoklása a jogszabálynak, ami létrehozta ezt az intézményt, úgy fogalmazott, hogy egy szuperhatalmi fórumot nem kívánnak létrehozni. De ehhez képest épp itt a rádióban Sárközi Tamás professzor úr is elmondta, hogy azért egy példátlanul széles jogkörökkel rendelkező alkotmánybíróság jött létre, és sokszor, mivel hogy ugye negatív jogalkotó, hogy úgy mondjam, az alkotmányozó helyébe is lépett, és ez ennek a terméke, ennek a gyümölcse, az a bizonyos láthatatlan alkotmány, amelyet hivatalosan, ugye ezt kiolvashatjuk a sorok
között. Egy vélemény volt a sok közül, de hát persze sokkal több lett annál, így van.
Megszüntették, de itt azért csöndben gyorsan meg lehet jegyezni, és tudom, hogy kedves hallgatók jelentős része ezt szentségtörésnek tartja, de ha azt mondanánk, hogy holnaptól nincs alkotmánybíróság, akkor sem mondhatnák azt Magyarországra, hogy nem jogállam. Tekintettel arra, hogy például a holland alkotmány 120. szakasza rögzíti, hogy kifejezetten elutasítja azt, hogy bírák nemzetközi szerződéseket vagy törvényeket fölvizsgáljanak, és ugyanez a gyakorlat.
Ezzel szemben viszont a magyar alkotmányban csak hivatalból nézheti, hogy egy magyar jogszabály nem ütközik a nemzetközi jogba. Tehát mindenre és mindenek az ellenkezőre van példa, ugyanakkor valóban, tehát a funkció fontos, hogy valaki az alkotmányosságot kérje számon és érvényesítse, ennek a formája megjelenés módja sok, nagyon sokféle, mint hogy Európában sokfajta is. Folytasd, léces.
Így van. Tehát az Alkotmánybíróság intézménye az egy olyan vitatéma, ami azt hiszem, hogy hát a nyár és az ősz sláger témája is lehet közjogi vonatkozásban, hiszen még úgy tűnik, hogy az Európai Parlament említett szekciója is fog ezzel kapcsolatban elfogadni egy nyilatkozatot. Én összességében úgy látom, hogy ennek van egy szakmai része, azt szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy a jogász vagy a közjogász szakma jelentős része rendkívül módon tiszteli az Alkotmánybíróság intézményét, az alkotmánybírákat is, és nem utolsó
sorban változó intenzitással
az Alkotmánybíróság határozatait.
Igen.
Azt azonban le kell szögezni, hogy készített a századvég egy felmérést, ahol ugye az Alkotmánybíróság esetjogát, a láthatatlan alkotmányt, illetve a negyedik alkotmány módosítást és ennek megítélését mérték fel, és több mint 80% a megkérdezetteknek helyesnek tartja azt, hogy a láthatatlan alkotmányt eltörölték. Itt lehet az a faktor, hogy az emberek, akik nem jogban járatosak, és nem követik mondjuk napra készen figyelemmel a különböző jogszabályváltozásokat, azok adott esetben úgy gondolják, hogy egy ilyen kicsit titkos, kicsit olyan, mint egyfajta jogi szabadkőművesség, egy ilyen társaság által hozott titkos jegyzék, amely azért, jegyezzük meg, és ez nagyon fontos, komoly fejtörést okozott az elmúlt 22 évben pártpolitikától függetlenül igazságügyminiszternek, itt említhetném akár Petritei József igazságügyminiszter urat, de korábban Vastag igazságügyminiszter úr is nem véletlenül tett le alkotmánytervezetet. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy küzdöttek rendesen azért a jogalkotó éppen aktuális képviselői az alkotmánybírósággal, sőt a rendes bíróságok is, amikor ugye a jogegységi határozatok kapcsán végül is kiterjesztett a hálóját.
Kivizsgálja felül, és hogy kinek kötelező.
Folytasd. Az AB. Tehát azt gondolom, hogy végül is egy bizonyos értelemben valamiféle államigazgatási államhatalmi, inkább jobb szó ez, polipán nőtte ki magát az Alkotmánybíróság, és hát ezeket a vadhajtásokat nyeste most el a jogalkotó. Természetesen itt a politikai kérdésekkel nem kívánok foglalkozni, de azt én osztom
bár
azokat.
Bár jócskán vannak nyilvánvalóan politikai beütések, hogy ne
nyilvánvalóan jócskán vannak, de szakmailag el tudom fogadni azokat az álláspontokat, amelyek azt mondták, hogy itt volt az ideje, hogy ezt a túlburjánzó, sokszor koordinálatlan hatalmi egységet, amely az Alkotmánybíróság körül összpontosult, ezt érdemes most már kordába terelni.
Miközben több mondatoddal egyetértek, vitatkozom is. Egyetértek azzal, hogy a láthatatlan alkotmány a jogbiztonságot megbontja. Azt mondom, a 90-es évek elején, amikor elindult a Magyar Alkotmánybíróság, és a német minta szerint indult, és a Németország Alkotmánybírósága hallatlan jó. Tehát, hogy ő úgymond balkézzel kicsit alkotmányozott, olyan elveket fogalmazott meg jogállamiságról, bármiről, ami akkor nem volt benne az alkotmányban, és inkább jól tették. De azt hiszem, néha a dolog egy kicsit túllendült. Valóban rendkívül nagyhatalmú alkotmánybíróság alakult ki, és azért alkotmánybíráskodásnak voltak változó színvonalai. Volt egy felszálló ág, egy nagyon aktivista, aztán volt egy nagyon pozitív jogi tutista, tehát magyarul azt mondom, ha a láthatatlan alkotmány annak 90-es évek elején valamilyen mértékben vétjogosult volt, ma nem, mert ha egy alkotmánybírósági határozat várat kiszámíthatatlan, abból baj lesz. Akkor nem születik döntés a magánnyugdíjpénztárról, akkor a 98% dolgában azt születik, tehát magyarul igen, jogbiztonságot kell tenni, vinni az alkotmánybíróság működésébe is. Ugyanakkor alkotmánybíráskodásra, a jogrendszernek, az alkotmánnyal való szembesítésre szükség van, bárhol a világon, Amerikában is. Miért? Mert ha Magyarországon egy kamarás parlament van, nincs második kamara, az országgyűlés tehát hozhat törvényt, és hoz is 500-at, abból őrültségeket, és ha fölött nincsen kontroll, mert az államfői kontroll olyan, amilyen, az alkotmánybíróság pedig meg van fosztva például a közpénzügyi dolgoktól, az nincsen jól. Az alkotmánybíráskodás, mint funkció nagyon fontos, annak a reális megvalósítása többfajta módon elképzelhető. Tehát azt mondom, igen, az inga minden irányba lengett, nem szabad az alkotmánybíróságból második parlamenti kamarát csinálni, ne legyen politikai felsőház, de az alkotmánybíróság ne legyen 15 mosolygó butha, aki ül a nagy semmi fölött, ájtatlanos mosolyjal. Tehát valami egészséges módot kell találni, szerintem egy kicsit az alkotmánybíróság megnyírbálása, a szárnyak lenyesegetése túlzottan sikerült, miközben nem lépett helyre valami más, magyarul egy nyugodt alkotmányozásnál vissza kell menni egy normális középarányosba.
Igen, itt, ha a nemzetközi példáknál voltunk, a Franciaországot szeretném említeni, hogy ott ugye például később 90-es évek végén, 2000-es évek elején vezették be az utólagos normakontrollt, tehát azt önmagában egyébként nem tartom ördögtől valónak, hogy a közjogi rendszerváltás folyamatát mondjuk nem zárták le 89-ben, hanem például az, hogy mi túl teljesítettünk ombudsmanokban is, mert ugye négyet vezettünk be rögtön, tehát ezt egyébként épp Sárközi professzorul említette itt a rádióban, tehát, hogy jó pár közjogi vívmányt érdemes időről időre felülvizsgálni, de természetesen is itt ez egy nagyon fontos dolog, ez nem valósulhat meg úgy, hogy vannak olyan közösségek, akikben ez félelmet kelt, ugye.
Vagy jogokat von el, és nem ad cserébe semmit.
Vagy jogokat von el, de önmagában az természetesen, hogy egy-egy intézményhez hozzányúl a jogalkotó, hiszen ő teremti őket, és ő szünteti meg.
És politikai felelősséget érte, ő visel a választásokat.
Így van, pontosan. Ez nem feltétlenül elvetendő gondolat.
Zoli, engedj meg most, hogy mivel nagyon-nagyon szalad az időnk, jó, tehát a beszélgetés pont arra jó, hogy szót követ, szóval vegyünk sorra két olyan dolgot, amit a hallgató szeretne tudni, és nem kap jó választ. Alkotmány alaptörvény. Ez két külön fogalom. Hogyan képezel ezek között hidat? Magyarázzuk meg, hogy miért ez, miért az, mi a viszony a kettő között. A másik pedig Szent Korona, mint jelkép, mint szimbólum, és mint tan, szemben a népszuverenitással. Tehát mondjuk el, hogy ezek viszonya hogy néz ki a kutató tanár szemével.
Az utóbbival kezdeném. talán az utolsó Egyesült Államokbeli példát hozom fel, ott ugye a függetlenségi nyilatkozattól kezdve szokták mondani, hogy nagyon kicsi a történelmük, de abban minden egyes autoritáshoz, minden egyes történelmi momentumhoz, dicsőséghez foggal körömmel ragaszkodnak az amerikaiak. Igazi pátosz övezi a szabadságszobrot is, komoly történet van arról, hogy hogyan került oda, stb. Stb.
És a majmok bolygója pont azt mutatja, hogy nézzétek csak, hogy még azt is megsemmisítették. Ott van a tengerparton ledöntve. Tehát ami a legrosszabbnak a végének a vége.
Így van, tehát nyilván ez egy olyan szimbólum például az USA szempontjából, amelynek a ledöntése az egyet jelent az USA megsemmisülésével. Nos, tehát visszakanyarodva úgy gondolom, hogy volt egy nagyon komoly törés. Én már ide venném a tanácsköztárságot és a Horthy rendszert is. Tehát egyszerűen a közjog, a magyar közjog egészségesen nem tudott fejlődni a 20. században, és ezért
szinte egész évben végig. 89-ig esély nem volt arra, hogy ez olyan legyen, mint Európa demokráciába illendő volna.
Így van, pontosan, és ezért alakultak ilyen szélsőséges nézetek. Az egyik azt mondja, hogy kalap vagy sapka a Szent Koronára, a másik pedig foggal körömmel olyan módon ragaszkodik, hogy...
Hogy a jogok forrása.
A jogok forrásának tekinti. Abban persze, gyorsan szögezzük le, konszenzus volt általában a vastagféle tervezetbe is, a betrétei féle tervezetbe is bekonerült a Szent Korona tant, tehát mint közjogi kiinduló pont szerintem is egy jó alapot képez. Ami pedig az alkotmány és az alaptörvény viszonyát jelenti, amikor először ugye felbukkant ez a kifejezés, és megtudtuk, hogy alaptörvénynek fogják hívni ezt az alapvető jogforrásunkat, akkor nyilván legtöbb közjogásznak a német minta jutott eszébe, a Grundgesetz. Ugye valójában elsősorban azt mondanám, hogy a két fogalom a szinonima. Aztán egyfajta korszakváltás...
Olyannyira, hogy a 89-es alkotmány a végén azt mondta, hogy ez a magyar köztársaság alkotmány egyben alaptörvény. Tehát egyszerre volt mindkettő. Ahhoz képest az alaptörvény, mint a szűkítés volna.
Igen, hozzáteszem, hogy megint csak olyan dolgot mondok, ami lehet, hogy furcsának tűnik, de ugye az egyetlen olyan ország, ahol demokrácia működik, vagy legalábbis fejlett európai típusú demokrácia Közel-Keleten az Izrael, és ott például nincs kartális alkotmány, és vidáman megvannak nélküle, de alapvetően én is azt gondolom, hogy könnyebb egy alkotmánnyal akár igazgatni egy országot, akár a jogi struktúrát rendezni.
Bocsáss meg, és az alkotmány kicsivel több, mint az alaptörvény. Nem csak a törvények törvénye, hanem hát értékeket, az ország minőségbiztosítása a világnak magáról, szóval az igazi alkotmány olyan elveket, fundamentumokat, örökidejű szabályokat jelenít meg, ami egy alaptörvény nem biztos, hogy benne van. Tehát azt hiszem, az emelkedettebb, bővebb, tágabb, magasztosabb doktrán az alkotmány.
Ezzel egyetértek, ugyanakkor nagyon finoman, tisztelettel azért vitatkoznék is, hiszen alapvetően az alaptörvény számomra, még egyszer mondom, a német mintából kiindulva szinonimája az alkotmánynak. Természetesen elfogadom azt, hogy szebben szól az alkotmánynak, szebb a csengése, mint az alaptörvények, talán azért is, mert egy frissebb fogalom, és annyira politikailag szőve számos politikai csatározás.
És koptatja.
De azért alapvetően én annál a megközelítésnél maradnék, hogy a kettő egymásnak a szinonimája.
Legyen is az, közelítsenek egymáshoz.
És közelítsenek.
Most ismét szünet következik, látom itt a falon, de aztán még egy rövid időre jövünk vissza, folytatódik és majd befejeződik a rakott, tehát most rövid reklámszünet, és utána még egy...
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És ifjabb dr. Lomnici Zoltán, mert a téma egy közjogi vita. Mindjárt picit vitatkozom is, miközben nagyon sok mindent akceptálok abból, amit mondtál, egy dologba eltér a véleményünket a Szent Koronával kapcsolatban. Alkotmányos tét, hogy tudományos igazság a dolgába, a tudomány foglaljon állást. Van, aki a Szent Korona tannak, mint tudományos tételnek a híve, és van, aki ezt vitatja. Azt mondom tehát, hogy 2000-ben az Alkotmánybíróság megítélte a Szent Koronát, azt mondta, hogy büszkék vagyunk, 1000 éves államiságunk jelképe, szimbólum, bármi, tehát magyarul ez nem a jogok forrása, ez nem a Kárpát-medencei Magyarországnak a valamilyen tükörképe, tehát azt mondom, én modern alkotmányokban, Európában a népfelség elvé van. A jogok a népszuverenitásból erednek, közvetve, és szerintem nem a Szent Koronát. Tehát magyarul a Szent Koronát meg kell említeni, büszkék lehetünk sok minden, de a tanna a csinyány bánék, mert mindent annak vannak hívei, meg vannak ellenzői, ne csinálnak ebből hitvitát. És akkor szerintem abban a kevés időben van ehhez hozzáfűzni valód? Nem? Akkor van viszont két kedvenc témánk, vagy témád. Egyik ez a bizonyos nemrég lezajlott választási előregisztráció, és hát ugye az Alkotmánybíróságnak, meg egyáltalán a magyar a széles értelemben igazságszolgáltatásnak a vörös csillaggal és a jelképekkel kapcsolatos vonatkozása. Nyilván mi most nem büntetőjogról, hanem alkotmányokról beszélünk, melyikkel kezdesz. Tehát az önkényúlalmi jelképekkel kezdjünk-e most a kis időben, vagy pedig a választási... Jó, téd a szó. Válasz.
Akkor
ez a golyóálló, vagy golyóálltam,
időrendben haladva akkor az előzetes választási regisztrációról beszéljünk, de, ha lehetséges, nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy függetlenül, bár tudom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, de ha elvonatkoztatunk a politikai hinterlandtól, és megnézzük magát az előzetes választási regisztráció intézményét, akkor azért nagyon komolyan el kell azon gondolkoznunk, ha őszintén a lelkünkbe nézünk, hogy, és átgondoljuk, megfontoljuk ezt a kérdést, hogy hogyan lehetséges az, hogy mondjuk Belgiumban, illetve Európa számos országában ilyen vagy olyan módon, de működik a regisztráció, illetve természetesen sokszor elhangzott, hogy másképpen, de ugyanez van az USA-ban is, ahhoz képest a Magyar Alkotmánybíróság levezetve az alaptörvényből és a korábbi esetjogából, kimondja azt, hogy ez már pedig szembe megy, ez a fajta megoldás az alaptörvénnyel. Tehát én máig úgy gondolom, és ezzel azt hiszem, egyébként kisebbségbe szorulok.
Így van.
Finoman szólva, hogy ez egy vitatható döntés, hiszen a jogállamiság próbáját sok helyütt kiállta a regisztráció, és azt hiszem, hogy nem lehet aktuál politikai kérdések alárendelni egy-egy alkotmánybírósági döntést. Ha a taláros testület politikai szemüvegen keresztül néz egy közjogi problémát, akkor az már régen rossz, és azt hiszem, hogy abban sokat egyetértenek. Van, aki persze örül a döntésnek, van, aki meg szomorúan veszi tudomásul, de mindkét táborban vannak olyanok, akik azt mondják, hogy okos, bölcs, hogy úgy mondjam, adott esetben a kormánnyal szembe menő, az orra alá borsot törő döntést hozott az Alkotmánybíróság, jó politikusként járt el. Én azt hiszem, hogy ez nem feltétlenül jó tendencia, és hát ebben a döntésben azért, hogyha megnézzük az érveket, előkerül a jogbiztonság, előkerülnek újra ezek a láthatatlan alkotmány kalapjából előhúzott különleges kis eszközök, amelyek ugye újra és újra egyfajta Jolly Jokerként működtek az Alkotmánybíróság esetjogában. Én azt gondolom, hogy ez a döntés minden esetre jogilag aggályos.
Én azért vitatkozom veled most is, mint korábban, mert ugye egy rendes alkotmánybíróság nem lehet jogpolitikája. Egy mércéje lehet az alkotmány. Tehát tessék olyan érveket találni, amelyek a politikai célt is, ami a kormánynál volt, azt jogi köntösben bírálja, nem áruhában. Azt mondom, az a kulcskérdés, hogy a választási regisztráció a ma meglévő adat infrastruktúrához kellett, nem kellett, a külföldiek esetében, vagy tehát speciális körben kellett, szerintem az alkotmánybíróság határozata jó volt, mert azért a politikai cél mi volt? Célja és eredmény az lett volna, hogy a mit tudom én most, nem használjunk csúnya szavakat, bizonyos embereket távol tartson az urnától. Márpedig a választójog általános jellege pont azt hozta a 20. században, hogy amikor csak 8-10% szavazott, most meg már a 10 millió magyarban 8 millió, annál erősebb az ország, minél több választópolgárével, és van egy paradoxon, hogy az akadémikus száma kevés, a 8 által se rendelkező ember, vagy az meg sok is. Mégis a demokrácia attól nagyon erős, hogy mind a kettőnek van veszíteni valója, ugyanannyit ér a szavazat. Ha ezt az elvet bármilyen módon megbántjuk, akkor abból baj lesz. Tehát azt mondom, a regisztráció dolga az alkotmánybíróság, volt egy politikai cél, azt az alkotmánybíróság felismerte, nem politikai döntést hozott, azt hiszem, de nyilván számolt a következményekkel, és a döntése számomra tolerálható, tisztességes volt, mert mondom, az biztosította, hogy a 8,1 millió magyar állampolgár plusz hozzá az a esetleg 400 000 külhoni tudjon élni szavazat jogához, ne, ő döntse, hogy elmegye szavazni, ne pedig más döntse, hogy neked semmi között hozzá. Ami, térjünk át a vörös csillagra, illetve az önkényelmi jelképp, milyen közjogi problémát látsz ebben, és merre keresnéd a megoldást?
Jól lehet, a jogalkotó úgy tűnik, hogy talál erre megoldást helyettünk, de én úgy gondolom, hogy különösen a külön véleményekben olvashattunk olyan megdöbbentő kijelentéseket, mint például, hogy eltelt már 20 év a diktatúra óta, és az elég idő volt ahhoz, hogy a sebek begyógyuljanak. Én azt gondolom, hogy senki sem hivatott arra, hogy fájdalom és fájdalom között akár különbséget tegyen, vagy bárkinek a fájdalmát bagatelizálja. Igenis, mindkét diktatúra, mind a fasiszta, náci, mind a kommunista diktatúra áldozatai még köztünk élnek.
És ne kapjanak népszerűsítést ezek a...
Ne kapjanak népszerűsítést.
Tehát azt mondom, ha valaki otthon felülti magára régi katona egyerbáját, az ő dolga. A munkásra egyerbáját. De ha valaki ezzel, vagy bármi mással, vagy fasori jelképekkel dirít, akkor azt már nem magának mondja másoknak, és van egy pont, ahol megállt kell parancsolni. Így van. Azt hiszem, hogy nem befejezni, csak abba hagyni tudtuk, amely beszélgetés lesz ennek módja, hogy valamikor folytassuk. Nagyon köszönöm, hogy vendégünk voltál, ifjabb dr. Lomnici Zoltán, kollega úr, alkotmányjogász és ügyvéd. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Józsa Péternek, Árva Brigittának a segítő közreműködést. Legközelebbi élőadásunk május 9-én lesz. Témája az Amerikai Egyesült Államok, egy tárgyilagos, egy lényeglátó, empatikus elemző és volt ottani tudósító szemével, közéletről, politikáról, választásról, médiáról, kampányról, politikai együttműködésről lesz szó, méghozzá az egyik legrokonszervesebb magyar újságíró, Bombera Krisztina jóvoltából. Szép estét kívánunk, illetve együtt kívánok Lomnici kollégával a hallgatónak. Viszonthallást, a Kollágy Györgyi műsorát hallották. Viszonthallást.
Viszonthallás.